Szenzor. Fogjuk az IT világ rezdüléseit. Szenzor. Telekommunikációs és információtechnológiai magazinműsor a Trend FM-en a Mobil Aréna szerkesztőségének tagjaival, Bodnár Csabával és Kell Bogdánnal minden csütörtökön délután 3 és 4 óra között. Szenzor.
Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor. Telekommunikációs és informatikai magazinműsor. A műsor első felében a technológiai világ híreivel és újdonságokkal fogunk foglalkozni, ezzel kezdünk, majd pedig szakértő vendégünkkel egy kicsit beszélgetünk a DDoS támadások miben létéről és kivédhetőségéről. A műsor második felében pedig egy különleges tesztkészülékünk lesz, ami nem más, mint a Sony legfrissebb csúcs okostelefonja, aminek az a neve, hogy Xperia 1.5, és egy méregdrága csúcsmodellről lesz szó, úgyhogy ez lesz majd a műsor második felében, most viszont jöjjenek a hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Valószínűleg a világ pillanatnyilag legerősebb okostelefonját mutatta be a Red Magic, ami ugye a Nubiához tartozik, ami pedig a ZTE-hez tartozik, tehát alapvetően egy kínai gamer okostelefonról van szó, az a neve neki, hogy Red Magic 8S Pro, és van egy plusz utótaggal ellátott verzió is. A két modell között árnyalatnyi különbségek vannak csupán, ezt mindjárt ezekre kitérünk. A legerősebb okostelefon címet pedig hát azért kaphatta meg, mert a legfrissebb Qualcomm chipset van benne, a Snapdragon 8 Plus Gen 2 Plus, ami azt jelenti, hogy hát ez most a csúcs. A Qualcommnak ez a legfrissebb chipsetje, és éppen ezért hát ennél gyorsabb telefont most pillanatnyilag nem lehet vásárolni. Konkrétan egyébként ezt a modellt sem, mert most még csak a bemutató történt meg, és egy előrendelési akció indul el, és ez azt jelenti, hogy hát csak néhány héten belül fognak majd megérkezni az első modellek a lelkes tulajdonosokhoz. Ugye minden ez egy gamer telefon, ezért hát elég sok minden alá van rendelve ennek a gamer funkciónak. Hát miután ugye csúcs teljesítményű, ezért kell bele egy nagyon komoly hűtés, és ezt rengeteg különböző megoldással érik el. Kapásból van benne egy konkrét ventilátor, ami 20.000 fordulatot tud percenként megtenni, és egyébként, hogyha akarjuk, akkor RGB LED fényekkel is világít egy áttetsző ablakocskán keresztül, tehát hátulról is egyértelműen látszik, hogy a user éppen játszik. Na, ami ezen túlmenő, az mindenféle grafén hőelvezető lap és egyéb hőkamrás megoldás, és azt mondja a Red Magic, hogy ezzel azt tudták elérni, hogy 30 percnyi megfeszített játék után sem lesz 41,2 Celsius foknál melegebb a hátlap, ami talán így melegnek hangzik első körben, de mi szoktuk méregetni telefonok hátlapját, hőmérséklet szempontból egy hőkamerával, és bizony nem ritka, hogy azok elérik az 50 Celsius fokot, vagyis ez egy elég jó érték, ráadásul egy átlagos telefon, hogyha nagyon megterheljük, akkor főleg ezekben a nyári hónapokban, tehát 5-10 perc alatt eléri ezt a fajta hőmérsékletet, a Red Magic viszont ugye 30 percig tudja tartani a 41,2 Celsius fokot úgy, hogy nem veszi vissza a teljesítményt. Ami fontos még, hogy a 8 Gen 2-es Snapdragon mellett akár 24 GB RAM-ot is kérhetünk a telefonhoz, és 1 TB-os belső tárolót, ezek óriási számok, és nem nagyon látom azt, hogy kinek van erre szüksége, de ugye a gamer világ az a telefonoknál is sokszor a számokról szól, ilyen szempontból pedig a Red Magic igyekezett rálicitálni mindenkire. Van egy 10 bites AMOLED kijelzőnk, ami 120 Hz-es képfrissítéssel rendelkezik, 6,8 hüvelykes, nincsen rajta sem kamerajuk, nincsen rajta notch, mert egy rejtett előlapi kamerát kapott, ami csak akkor látszik, hogyha konkrétan fotózunk a termékkel. És ami még nyilván fontos az, hogy milyen sokáig bírja egy töltéssel, a Pro modell 6000 mAh-s akkumulátort kapott, a Pro Plus pedig csak 5000 mAh-t, ami így furán hangzik, hogy miért a Plusban van kisebb telep, de megmagyarázza a dolgot az, hogy ez utóbbi 165 wattos töltéssel tud energiát fölvenni, ami azt jelenti, hogy 14 perc alatt 0-ról 100-ra lehet tölteni, És egyébként mind a két készülékben van átfolyó töltés, ami azt jelenti, hogy ha bedugjuk a töltőt, akkor nem az akkumulátor tölti, hanem csak annyi áramot vesz fel a konnektorból, ami ahhoz kell, hogy meghajtsa a telefont, ezzel pedig lehet csökkenteni a melegedést és picit kímélni az akkumulátort is. Hát amit még értemes róla tudni, hogy bár gamer telefon, de azért van rajta kamera, 50 megapixeles a főkamera, 8 megapixeles az ultraszéles, és még egy makrószenzort is áraktak, nem tudjuk, hogy miért, de minden bizonnyal nem a kamera lesz a fő erősség ennek a készüléknek, hanem a játékos teljesítmény, abban viszont mindenképpen kiemelkedő a termék, és hát nyilván dizájnban is igyekszik erre a gamer vonalra ráülni, mindenféle gombok világítanak rajta, mindenféle RGB megoldásokkal lehet exkluzívabbá tenni a készüléket, szóval ezt tudja a Red Magic 8S és a 8S Pro. Sűrű napjai vannak, lesznek a Honornak, kisvártatva, hogy ezt a műsort először hallják a hallgatók, be fog mutatkozni a Honor 90, méghozzá Párizsban egy nagyszabású rendezvény keretében, de erről még ugye nem lehet beszélni, mert még nem mutatták be, viszont amiről lehet beszélni, az a kis testvére, a Honor 90 Lite, ami egy ízig-vélig középkategóriás telefon. Ennek ellenére azért vannak kifejezetten jó pillanatai, meg kifejezetten jó paraméterei is. Hát alapvetően van egy Full HD felbontású LCD kijelző, ami 6,7 hüvelykes, ez egy átlagos képességű kijelző így első blikre, de ami ennél fontosabb, hogy 100 megapixeles kamerát kapott hátul, ami a középkategóriában azért nem megszokott, sőt alapvetően ez a 100 megapixeles felbontás sem megszokott. Ez valószínűleg egy nagyobb felbontású szenzor, csak egy picit vissza van csapva a széle, hogy pont 100 megapixel legyen a felbontás, mert az olyan jól néz ki, hogyha ráírják a telefon hátuljára. 8 GB RAM és 256 GB belső tárhely van ebben a készülékben, és egy MediaTek Dimensity 6020-as nevű chipset van benne, ami egy tipikus középkategóriás MediaTek chip, semmi különös dolog nincs benne, de 5G-s chip, vagyis ez a telefon az 5G hálózatokon is működik, 4500 mAh-órás akkumulátort kapott a hátlap alá, és 35 wattos töltőfej van a csomagban, hogyha az ember egy ilyen telefont szeretne vásárolni, amivel ugye relatív gyorsan föl lehet tölteni a készüléket. Android 13 a rendszer, és a Magic OS 7.1 van rajta, ezt korábban úgy ismertük, hogy Magic UI, azelőtt pedig úgy ismertük, hogy Emotion UI, mert ugye ez még mindig a Huawei öröksége, és egy abból származtatott kezelőfelületet fog kapni a felhasználó, tehát aki korábban használt középkategóriás Huawei telefont, annak nem lesz túl sok meglepetés akkor, hogyha elkezdi használni a Honor 90 Lite-ot, amire egyébként minden esélye megvan, mert ez már Magyarországon kapható, illetőleg a szolgáltatói kínálatokba is bekerül, szóval valószínűleg most a következő 1-2 hétben sok-sok helyen fognak felbukkanni a Honor 90 Lite-tal kapcsolatos hirdetések és kreatívok, és elképzelhető, hogy itthon is sikeres lesz az a készülék. Most témát váltunk, és a DDoS támadásokról fogunk beszélgetni. Bodnár Csaba kollégám ugyanis egy szakértővel ezzel kapcsolatban rögzített egy interjút, ez következik tehát.
Illetékes. A szakértő válaszol.
Visszatértünk, ez még mindig a Szenzor, és vendéget köszöntök a stúdióban. Leskó Gergely, az Euróban Számítástechnikai ZRT üzletfejlesztési vezetője van itt velem. Szervusz Gergely.
Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat.
Túlterheléses támadásokról az interneten szeretnék beszélgetni veled, ami egy olyan téma egyébként, hogy aki nincs benne IT üzemeltetésben, csak simán végfelhasználóként hát böngészi az internetet, az is belefuthatott, ugyanis nem tudom mi ennek az oka, de az elmúlt, hát szerintem ilyen egy évben én viszonylag sok ilyenbe futottam bele magyar oldalaknál, tehát hírportáloknál, stb., hogy egyszerűen nem működött. Tehát mi az a túlterheléses támadás?
Ez egy, szerintem magyarul egy picit félrevezető, hiszen angolul ugye denial of service, ez azt jelenti, hogy olyan helyzetet kell előidézni a támadóknak, hogy az a kiszolgáló, amit megtámadsz, nem biztos, hogy kiszolgáló, tehát az a szerkezet, az valahogyan felmondja a szolgálatot, nem működjön. És ennek az egyik, és egyébként leggyakoribb formája az, hogy egész egyszerűen annyi üzenettel bombázom valamilyen módon, hogy egyszerűen ne tudja kezelni ezt az adott eszköz. Legtöbbször valóban egy szerver.
Tehát rángedünk gyakorlatilag botokat, stb. Igen. Lekéréseket. Mert ugye egy weboldal az úgy működik egyébként, hogy mi, amikor a böngészőbe beírjuk az adott weboldalnak a címét, most próbálom nagyon leegyszerűsíteni, akkor ugye egy szerver, az kap egy kérést, hogy légy szíves, küld el nekem ezt meg ezt. Ugye a weboldalak eleve ilyen dinamikus dolog, tehát nem úgy néz ki, hogy mint régen, hogy le volt mentve egy HTML fájl, és akkor az mindenkinek ugyanúgy nézett ki, mert ha én azt állítom be, hogy nekem kék legyen a hátterem a profilomba, akkor kék lesz, de a másiknak lehet, hogy zöld lesz, stb. stb. Tehát itt van szervert számítási kapacitás igény tulajdonképpen, hogy le kell nekem azt generálni, és akkor ha jól értem, egy túl terheléses támadás, ami még továbbra is egy rossz kifejezés, de így hívjuk sajnos, úgyhogy maradok ennél, az, hogy annyi ilyen kérés requestet kap a szerver, hogy nem bírjuk válaszolni, és összeomlik?
Gyakorlatilag igen. Egyébként szerintem ennek a háttere az elég izgalmas. Tehát mégis hogy a csodába tudom túlterhelni, hiszen egy géppel, tehát egy gyengébb számítógéppel, mint amit támadok, hogy tudom túlterhelni, hiszen az nem nagyon lehetséges. És innentől kezdve, legalábbis számomra ez egy tök izgalmas dolog, ahogy te is mondtad, botokkal, tehát ilyen hálózatoknak a segítségével, akár millió, és kicsit utána néztem, az eddigi legnagyobb ilyen túltereléses támadást a Google ellen folytatták le, ahol 2,54 terabit per szekundum sebességgel bombázták a Google-nek. Egyébként 180 ezer szerver vett részre ebben a támadásban. Kicsit bonyolultabb az egésznek a lefutása, de lényegében ez egy nagyon egyszerű ilyen kvázi brute force-os támadás volt.
És letérdelt a Google? Akkor?
Persze, sok szolgáltatását egyszerre támadták, és igen, azt ők is megérezték.
Pedig nekik azért gondolom, hogy van némi szerver kapacitásuk, és...
Nem nagyon van nagyobb náluk ebben az iparban valószínűleg, igen.
És miért nem lehet ez ellen, vagy hát lehet-e védekezni? Mert én elsőre egyébként azt gondolnám, hogy hát nem tudom, ha a kézi botmixeremről például a konyhába, ez rá van írva valamiért, hogy 5 percnél tovább nem lehet használni. Gondolom túl melegszik.
Igen.
És hát most ezt nem tanácsolom senkinek, de egyszer volt, hogy nagyon küzdöttem egy tésztával, és kikapcsolt. Tehát, hogy és akkor arra gondoltam, hogy hát ez végül is egy korrekt eszköz, mert ennyit is ígért, de ki is kapcsolt, visszaült, működött tovább. Igen. Az interneten ez miért nem ilyen egyszerű a szervereknél?
Hát hálózati architektúrába kellene belemennünk ahhoz, hogy ezt így megválaszoljam ezt a kérdést. Igazából meg lehet oldani, és ma már egész jó szolgáltatások vannak ezekre az egyszerű típusú támadásokra, mert vannak olyan felhős szolgáltatások, akik lényegében egy réteget húznak eléd, ilyenkor nem is téged érnek el a fék felhasználóit, hanem ezt a szervert, és ő beáll közéd és a világ közé, és hogyha észleli az ilyen jellegű támadásokat, akkor van egy olyan nagy, általában nagy infrastruktúra mögött, hogy ő szét tudja osztani ezt a terhelést, áttereli a téged kereső felhasználók kommunikációját egy biztonságos csatornára, ami nincs támadás alatt, és lehet, hogy észre sem veszed, vagy mondjuk percek alatt ez megoldódik. De hát ugye ez csak az egyik fajtája az ilyen támadásoknak. Van, amikor nem ez a mennyiségi van, hanem valamilyen tipikus, vagy valamilyen célzott felületet támadnak. Tehát vannak ilyen API jellegű támadások, mostanában elég sok van, ami mondjuk webes szolgáltatásokat támad. Itt egyszerűen arról van szó, hogy tudják a támadók, vagy felmérik azt a támadók, hogy mik azok az üzenetek, amiket nem tudsz lekezelni. Tehát nem feltétlenül nagy mennyiségben, csak olyan üzeneteket küldenek be, amivel mondjuk nagyon sokat kell dolgoznia az adott szervernek, vagy egész egyszerűen nem tud az API, tehát az interfész válaszolni értelmezhetően, vagy éppen mondjuk pont olyat válaszol, amivel mondjuk elárul magáról információt, ilyen is lehetséges.
Miért csinálnak ilyeneket, meg kik? Ezt lehet-e tudni? Mármint kik és miért indítanak túlterheléses támadásokat magyar weboldalak ellen?
Hát sokszor persze ezt nem tudjuk, tehát hogyha valaki nem mondja át. Egyrészt azért szerintem ez az egész kiberbiztonságra igaz, hogy mindig vélelmezünk, kivétel azt az esetet, amikor valaki elmondja, hogy ez ő volt.
Már ha azt egyébként lehet komolyan venni.
Hát, ugye, sajnos igen.
Hogy mondjam, én olyat is olvastam, hogy így hirtelen egy jól sikerült támadás 15 hacker csoport vállalt magára, és akkor
ő,
mert valószínűleg nekik azokban a berkekben egy ilyen büszkeségre okot adó dolog volt.
Teljesen igazad van. Szóval nem tudjuk, de hát általában valaki érdekelt abban, hogy az az adott szolgáltatás nem működjön. És mivel elég könnyen elérhetőek ezek, biztos beszéltetek már ebben a műsorban is arról, hogy teljesen kifejlett több tucatnyi olyan szolgáltató van a világon, ahol egyszerűen belépsz a dark webben, előfizetsz egy szolgáltatásra, és akkor ő ezt megcsinálja. Nem kell hozzá se technikai tudás, se egy vagyon, semmi különös, megnevezed a célpontot, és ők ezt végrehajtják. A náluk levő akár 100 000-nyi bot, tehát mondjuk a te okostelefonod segítségével, meg még másik 100 000 embernek az okostelefonja segítségével, vagy a hűtőjének mondjuk a
Tehát igazából itt, ez nekem egyébként túl, és nem nagyon beszéltünk még erről itt a szenzorban. Tehát most azt mondod, mert ugye a fejekben szem az élne, hogy itt nagyon profi hackerek, szervezett csapata, jól felkészülve, gyakorlatilag kiberbűnözőként támadás, igazából lehet, hogy ezt egy 13 éves gyerek csinálta, aki nem tudom, olyat hallott a rádió műsorban, ami neki nem tetszett, mert a nem tudom, cipőkről volt szó, és neki pont kék cipője van, de a műsorvezető azt mondta, hogy már pedig a kék cipők rondák, és akkor azt mondta, hogy hát akkor nesze nektek itt a túlterheléses támadás, tehát egy csomószor lehet, hogy ilyen dolgok állnak a háttérben, és ilyen egyszerű ez az egész.
Hát nem lehet ezt sem kizárni, hogy volt felesleges zseppénze valamilyen bitcoin-szerű eszközben, és azzal ezt meg tudta vásárolni. Azért a legtöbb esetben szerintem valamilyen üzleti cél van. Tehát lehet, hogy eleve megzsarolják az adott vállalatot, ennyire egyszerű, és addig tartunk támadás alatt, amíg nem fizetett be ezt a váltságdíjat. Ilyen esetek is vannak. Persze politikai jellegűek is vannak. Vagy egész egyszerűen valaki piacot akar szerezni, és ugye rossz hírnevét akarja kelteni egy másik szereplőnek. Ami ebben az érdekes, tényleg ezek a szervezetek, ami mögötte működik. Tehát most így nem marasztaljunk el egy országot sem, mindig hallja úgyis, hogy mik, mondjuk legyen Wakanda. Wakandába, és tényleg vannak ilyenek, tényleg nagyon sokan. Képzelj egy irodaházat, ahol benn dolgozik 1500 ember, egy legitim bejelentett vállalkozás, informatikusokkal, marketinggel, stb. Van egy tulajdonképpen legitim weboldala, lekattintod, kifizeted, persze nem hagyományos bankrendszeren keresztül, de valahogy mégis kifizeted, és ők megcsinálják, nem kell hozzáértened.
Wakanda az mondjuk azért nem Európai Uniós tag, akkor ugye ezt így jól sejtjük, mert azért tehát ezt törvények csak szabályozzák mondjuk nálunk, hogy erre gondolom nem lehetne szolgáltatást.
Igen, így van. Ebben igazad van, hogy valószínűleg nem Európai Uniós tag. Gond az, hogy elég jól el lehet rejteni. Tehát mivel, hogy te magad is megteheted azt, hogy mondjuk tegyük föl, lenne egy ilyen vállalkozásod. Egyébként azért itt, mivel van egy jól működő közigazgatás, rendőrség, stb., tehát valószínűleg ennek sokkal rosszabb esélyeid vannak, mint a világnak mondjuk a 80%-án, azért valljuk be. De azt meg tudnád csinálni, hogy VPN-eken keresztül ezt elrejted, és úgy tünteted föl, mintha Oroszországból, mintha nem tudom, Belorussziából, stb. Jönne, de lehet, hogy egyébként ők ebben teljesen ártalmatlanok, mert egy nagyon okos svájci vállalkozó csinálja ezt az egészet. Miért lenne lehetséges? És nem fogjuk megtudni.
Akinek van weboldala, céges weboldala, az most lehet, hogy elgondolkodott, hogy Jézusom, engem érhet ilyen támadás, és valóban érhet mindenkit egyébként ezek szerint. Miket lehet tenni? Tehát van a weboldalam, azt lefejlesztette valaki, esetleg még karban is van tartva, kinek milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy biztonságba kerüljenek ezek a weboldalak, már mennyire biztonságba tudnak kerülni?
Egyrészt ugye minden ilyen kiberbiztonsági vagy információi biztonsági intézkedést érdemes valamilyen kockázatelemzéssel kezdeni. Nem kell ezt annyira nagyon komolyan venni, de legalább gondoljuk végig, hogy mik azok az erőforrások, amik a mi jövedelemtermelő képességünk, egyszerűen a túlélésünk szempontjából kellenek, és hogyha az mondjuk egy rendelési weboldal, akkor arra például nagyon figyeljünk oda. Szerintem érdemes szakemberrel beszélgetni, mert ugye értékelnünk kell, ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy lehetnek ilyen egyszerűbb túlterheléses támadások, lehetnek nagyon fejlettek, lehet, hogy van egy saját fejlesztett kódunk az internet felé kiengedett interfészekkel, tehát nagyon sok ilyen támadási felületünk lehet, nem biztos, hogy rögtön végig tudjuk gondolni. Hogyha ezeket osztályoztuk, kockázatok szerint sorba rendeztük, akkor mondjuk a top 5-re azt mondjuk egy adott cégnek, akár a magyar piacon is szerintem vannak jól felkészült vállalatok, és azt fogják mondani, hogy például fizess elő erre az internetes szolgáltatásra, nem biztos, hogy óriási összegek. Tehát lehet, hogy pár $10 per hónap, vagy per akár év alapon is meg fogod tudni védeni nagyságrenden jobban a szervereidet.
Tehát ezzel akkor érdemes foglalkozni, és akkor a tanács az, hogy egy hozzátok hasonló profilú céggel is érdemes lehet leülni első körben, mert gondolom azért IT Security-ben nem ez az egyetlen kitettség, hogy a weboldalamat túlterheléses támadással megtámadják-e, hanem máshogy is tudnak ártani egy cégnek jelenleg.
Így van, ez az egyik leggyakoribb. Talán azt mondom, hogy ha meg kicsit beszélünk róla, hogy mik a leggyakoribbak, talán a leggyakoribb az még mindig az e-mailen keresztüli, vagy egy SMS-en okostelefonon keresztüli bejutás, és utána mondjuk valamilyen kártékony kódnak a telepítése, de én azt gondolom, hogy a második helyen abszolút ez a DDoS jellegű támadások vannak.
Értem. Nagyon szépen köszönöm. Leskú Gergelyt, az Euróban számítástechnikai ZRT üzletfejlesztési vezetőjét hallották, akivel az interneten mostanában egyre gyakrabban előforduló és látható túlterheléses támadásokról beszélgettünk. Gergely, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a stúdióban.
Köszönöm szépen a lehetőséget.